Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Bartók Béla nyomába eredünk, ugyanis készült egy magyar film ezzel a címmel, már pontosabban azzal, hogy Bartók nyomában, és nagyon nagy sikerrel szerepelt ez a film a Miskolci Színefeszten, és itt is van a vonalban Farkas Csaba, a film producere. Szia Csaba!
Hello, szia András, szia!
Na hát annyit lehet tudni a filmről, hogy Bartóknak volt 1936-ban egy törökországi útja, és valahogy ezt a témát járjátok körül. Azt azért el kell mondani a hallgatóknak, hogy sajnos Bartók Béla az így be, hát nem tudom, megkövesedett, tehát van az az arcél, amit ismerünk, a nem is tudom, 1000 forintoson volt talán régen, de kb. Azt mutogatják mindenütt, és élő Bartók élménye nagyon keveseknek van. Vannak a gyerekdalok, meg vannak ilyen képek, hogy megy Erdélybe, és hogy gyűjtöget, meg fonográf, meg stb. Például azt is kevesen tudják, hogy ő az észak-amerikai indiánok között az Appalachia-hegységben is gyűjtött zenéket. Persze nyilván ez már akkor volt, amikor Amerikába emigrált, de hogy egy sokkal izgalmasabb figura volt annál, mint amit így a tankönyvekből érzékelhetünk. Nem tudom, hogy titeket is ez indította el azon az úton, hogy csináltok róla egy filmet.
Igen, abszolút. Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Abszolút, tehát, hogy mi, amikor 2021-ben találkoztunk Sipos János nemzetekutatóval, Kázsmér Kálmán rendezővel karöltve, illetve Dr. Balogh Júliával, és gyakorlatilag ők kezdeményezték ezt a találkozót, hogy van egy ilyen történet, amiről nem kevesen tudnak, tehát hogy több helyen, hát a felvidék és az erdélyi gyűjtéseiről szinte sok mindenki tud, de arról, hogy például Törökországban gyűjtött arról, és kereste a magyar zene gyökereit ezáltal, arról nagyon kevés a...
Egyébként Észak-Afrikában is azt hiszem, hogy emlékeim
nem így van, vannak. Így van, ez a filmünkben is benne van, hogy aha, azt hiszem, hogy Marokkó után vagy Algéria után úgy hozta az életük, kapott egy meghívást Ankarába. Na és innen indult el ez az egész, tehát Rásonyi, aki a hungarológiai tanszéket vezette Ankarába, ő elhívta Bartókot egy előadásra, de mivel a Kodály után ő neki ez egy nagyon fontos dolog volt ez a gyűjtés, ezért mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy hagyj mehessen olyan vidékekre, olyan tájakra, ahol tényleg a nomád népek élnek, és ott szeretne zenéket gyűjteni. Uh-huh. És ezen út során, ami egyébként 1936-ban volt, ezen meg is ez sikerült is, hogy ez létrejöjjön, tehát leutazott egészen a Szír határig, Mersin és Adana környékére, Csárdákba például, és sikerült neki gyűjtenie olyan népdalokat, amelyek hasonlóságot mutatnak a magyar zenei, népzene gyökereivel, de hát erről szól a film, tehát igazából ez.
Hát 36-ban még csodálatos vonatok voltak, nem? Hát gondolom részben az Orient Express-szel ment, ami elindult, mit tudom én, Párizsból, és ment Isztambulig.
Így van pontosan. Tehát leginkább egyébként pont jó, hogy ezt mondod, mert pont ezek a nagyobb, a vizualitást tényleg megerősítő jelenetek miatt döntöttünk úgy, miután elindult az egésznek az előkészítése, forgatókönyvírási folyamata, hogy ezt mindenképpen a most divatos dramatizált dokumentumfilm műfajában kellene megvalósítani.
Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy ez egy dokumentumfilm tulajdonképpen, de vannak benne, hát hogy mondják, a színészekkel eljátszott jelenetek.
Abszolút. Így van. Tehát dramatizált jelenetek vannak, amelyek segítik a nézőt még közelebb hozni a történethez, vagy abba a világba sokkal könnyebben tud beleilleszkedni, és hát, ahogy mondani szokták, ugye, ha egy filmből adaptálnak filmet, akkor sokan amellett állnak, hogy inkább el kell olvasni a könyvet, és az ember a saját fantáziáját hozzáteszi. Na most Mi, mint filmkészítők természetesen amellett állunk, hogy ezek a dramatizált jelenetek inkább tényleg hozzátesznek még, mintha csak történészeket látnánk, akik
Hát
elmesélik az
biztos, de Csaba, de
egészet.
most mint producer kérdezlek, ugye ez az a korszak és az a sivatag, ahol a Lawrence of Arabia játszódik, ahol az Indiana Jones játszódik, tehát ez az a korszak. Kosztümök vannak, tevék vannak, mindenféle egzotikus dolgok, és hát nyilván producerként te is tudod, meg azt gondolom, hogy az átlagnéző is tudja, hogy hát ez rettenetesen sok pénz. És valami nekem azt súgja, hogy ti nem a szokásos 30 kötőjel 15 milliós dolláros büdzséből gazdálkodtatok, nem tudom, így van-e.
Igen, hát ez a másik kardinális dolog ebben. Valóban most
Bocsánat, azt akartam ilyen bonyolultan kérdezni, hogy egy kosztümös dokumentumfilmet, ami a múltban játszódik, nyilván sokkal drágább megcsinálni.
hogyne, egyébként tényleg így van, tehát egy Netflix költségvetés nézve ez tényleg több millió dollár lehetne, szerintem, de most, ha a magyar filmfinanszírozásnál maradunk, akkor azt gondolom, hogy több partner segítségével, de és nagyon-nagyon racionálisan, de tényleg erről hosszú, hosszú órákig tudnék mesélni, jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag egy 93 fős magyar munkatárs, most éppen nézem a dokumentumot, hogy jól mondjam az adatokat, és 43 fő török munkatársra tudtuk ezt megvalósítani, és közel 5000 kilométert utaztunk ezzel a stábbal. Persze mondjuk a New Yorki útunk, ami ugye része a filmnek, nyilván az ő emigrációja, ott egy kisebb stábban voltunk, de szóval tényleg ebbe beleszuszakolni, ebbe a budgetbe ezeket a dolgokat, az tényleg nagyon sok előkészítéssel, átgondoltsággal és a rendezővel való sok-sok harccal jár, hogy miről mondunk le, miről nem. De én azt gondolom, aki látja ezt a filmet, és nagyon bízom benne, nem lesz hiányérzet, hanem tényleg úgy érzi, hogy ez a történet nagyon kereken és nagyon izgalmasan van elmesélve, és hát ekkor becsatolnám a fiatalok történetét, ami a rendező ötlete volt, amiről te is gondolom olvastál,
igen.
Hogy ez az, ami igazából ezt a tizennéhány napot, amit ott töltött Bartók, ezzel a párhuzamos történetszállal gyakorlatilag teszi igazán, hogy úgy mondjam, kerekké, mert önmagában ez nem biztos, hogy annyira jó, hogy is fogalmazzak jól. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a film annyira izgalmas lenne, pörgő, mozgalmas, modern, talán ezt is mondhatom, de így a két történet száll egymásba vágása, az idősíkoknak a elmosása és variálása, az tényleg egy nagyon izgalmas, és műfajilag is, azt kell mondjam, nem is biztos olyan könnyen meghatározható.
Várjál, annyit mondjuk el a hallgatóknak, tehát egyrészt van egy mai kor, és ebben van egy fiatal pár, török Tilla és egy török fiatalember, és ők utaznak, ugye, és ők járják be a Bartóki utat, és a másik oldalon pedig látjuk Bartókot, akit Porogi Ádám, a Radnóti Színház nagyon tehetséges színésze alakít, és ez a játékfilmes része.
Igen, valóban, és kiemelném Siposen Márkot, aki az Adnan Saigont alakítja, aki ugye annó a Bartókot kísérte Anatóliában.
Őt kifelejtettem, bocsánat.
Semmi, és Sipos János pedig, mint mesélő, hiába a szakértője a filmnek, még mesélőként is megjelenik a képernyőn, és gyakorlatilag ők a múltban, a jelenben és egyes jelenetekben meg együtt láthatóak. Tehát ilyen nagyon, mondom, ez nagyon-nagyon izgalmas, és végig fantasztikus dallamokat hallunk, és így a történet gyakorlatilag megy előre. És igen, tehát a fiatalok visszatérve a fiatalok szerelme, tehát hogy gyakorlatilag Erdincs Tuncs Bilek a Tillának a párja, a későbbi párja, és ez egy teljesen valós történet. Tehát tényleg
Na meséld el akkor a valós történetet,
Na,
ezt a rendezőtől, Kázsmér Kálmántól már hallottam. Egyébként érdekes, mert ugye a Kálmán hát hatalmas televíziós showműsoroknak a rendezője, mindenki találkozott már a keze munkájával, aki valaha látott tévéműsort, de hogy rá nem jellemző, vagy nem ez a fő profilja, hogy dokumentum, illetve kisjátékfilmeket készít.
Igen. Hát Kálmánnak annyira elképesztő ötletei vannak, hogy gyakorlatilag mi egyébként már 2016 óta csinálunk dokumentumfilmeket, régen még a mecenatúra támogatása mellett. Most az
a régi szép idők, igen.
Régi szép idők, igen. Volt egy Kossuth filmünk, a az amerikai emigrációjáról szólt. Ott középnyugatot végigjártuk, és Csorba László professzor tanár úr volt az egésznek az atya a tartalmi részről, illetve egy Bercsényi filmünk is volt. Tehát a Kálmánt én sokszor próbáltam, hogy mondjam, egy kicsit motiválni, inspirálni, hogy Laci bácsival Karolcsa természetesen, hogy mindenképpen ő ebben a műfajban nagyon jól tud mozogni. És hát az az igazság, most elmondhatom kicsit szerintem, hogy igazam lett, mert ez a Bartók film, mert gyakorlatilag kicsúcsosodik az ő tehetsége, és hát, és most még egy nevet kell mondanom, Király István vágó,
Vágó, igen.
Vágó szupervájzorként vett részt a film utamunkába, és ő még a kulcsfigurája annak, hogy
hát ő egyébként abszolút egy játékfilmes vágó, hát olyan filmeket vágott, mint mondjuk például a Control, hogy mondjak valamit, amit mindenki ismer.
Hát igen, rengeteg. Futni mentem, ami most a legújabb film, amit ő vágott. Tényleg. Kincsem, és hát ugye a Herendi Gábor mellett sokat dolgozott. Szóval, hogy kitűnő nagy kvalitású szakember ő is, és ez a csapat így, azt gondolom, hogy most tényleg én bízom benne, más is ezt fogja mondani, nagy dolgot tett le az asztalra.
Hát gratulálok. Hol találkozhatnak a hallgatók a filmmel? Milyen kilátásaitok vannak?
Jövő év késő tavaszán, április végén tervezzük a Magyar Televíziós MTV-s csatornákon a premiért, tehát M5 vagy Duna csatorna, vagy is. Illetve ezután közvetlen szeretném, egyébként jó, ez nem a magyar hallgatókra vonatkozik, de a teretében, tehát a török köztévében is szeretnék a premiért csinálni.
Aha.
És aztán a mozis bemutató is bízom benne, hogy meg fog valósulni. Ezek után jövő kora nyáron azt gondolom az reális lehet.
Igen, ez mindig egy nagy kérdés, és én is sokat szoktam erről beszélgetni filmesekkel, hogy mi a tévéfilm és a mozifilm között a különbség. Nyilván ez az elején általában el szokott dőlni, mire hogy adnak pénzt, és akkor nyilván mekkorát tud az ember álmodni, meg milyen eszközökkel tud dolgozni, de ma már technológiailag azt gondolom, hogy szinte teljesen mindegy, és ha be tudtok kerülni egy mozis forgalmazásba, akkor nyilván nemzetközi fesztiválok és egyéb lehetőségek is vannak, és talán akkor egyszer csak Mandinerből majd visszajön a külföldi streaming platformokra is a film. Van erre esély?
Igen, én abszolút ebben nagyon bízom. Egyébként a fesztiválasztatás, köszönöm, hogy mondtad, mert természetesen paralel az mindenképpen az MTV-es premier után szeretném elindítani. Igen, hát a streaming az egy nagyon fontos dolog, tehát hogy sok nagyon klassz magyar alkotást láthatunk a streaming platformokon, és ez műfajilag is rendben van, tehát nem csak a játékfilm vagy a tévéfilmnek van ott helye, hanem ilyen dokumentumfilmeknek is, úgyhogy én mindennek fogok tenni, hogy oda is eljusson ez az alkotás.
Hát így legyen. Csaba, annyit még mesélj el, kérlek, hogy mondtad, hogy mennyit utaztatok, de nyilván a dokumentumfilmes része a dolognak az bizonyos szempontból könnyebben mozdítható, mint a kosztümös játékfilmes része. Tehát mennyi volt ebből, ami játékfilmként forgott, tehát amiben a Porogi Ádámmal dolgoztatok?
Hát az a fura helyzet van, igen, tehát a műfaj besorolás miatt ezzel vagyok kicsit zavarba, szóval, hogy gyakorlatilag A és B unit volt a forgatáson, és még az A unit csinálta a régi, tehát a kosztümös jeleneteket.
Az egyik stáb, másik stáb, csak mondom a hallgatóknak, akik nem annyira járatosak a filmes szakifejezésekben.
Pontosan, tehát két
párhuzamosan forgattak
a hatékonyság miatt, igen, és még az A unit csinálta ezeket a 36-os dramatizált jeleneteket kosztüm, szereplőkkel, statisztákkal, például a gőzmozdonyos Tatai úti nagy jeleneteink, amely tényleg nagyon nagy szabások voltak. Amellett a másik stáb, az pedig a fiatalokkal azokat a felvételeket, ami az ő történetüket meséli el.
Te és a Kálmán akkor motorozott a két helyszín között föl alá? vagy mit csinált a rendező? Ezt hogy oldottátok meg?
Hát a másodasszisztens lépett a rendező helyébe, mert az első asszisztens ugye a fő unitban volt, de nagyon fontos kiemeljem a másik csapat operatőrét, tehát a Polgár Csabit, Ő például a rendezői itinert, briefet úgymond teljes mértékben hozta és fantasztikusan moderálta a jeleneteket. Tehát bár ugye tudjuk, hogy Tilla és Erdincs ők civilek, vagy amatőr szereplők, hogy így mondjam, és bár nagyon kitettek magukért, de ott nem voltak olyan színészi játékfeladatok, hanem ők magukat kellett úgymond hozniuk, tehát azt a sztorit, ami a kettőjük valós története a filmben.
És a second unit operatőrt mondtuk, de a fő vezető operatőrt nem ő, Hámori Csaba volt,
így
ugye?
Van, Hámori Csabi, így van, ő volt a DOP, vagy vezető operatőr, ha azt magyarul kéne mondanom, úgyhogy abszolút. És hát azt kell mondjam, hogy a vizualitás még egy nagyon erős elem ennek az egésznek, tehát Csabi nagyon-nagyon magas nívóra emelte ezt a filmet a tekintetben is.
Hát nem lehetett egyszerű dolga, mert én ugye itt mondogattam a nagy előképeket, tényleg a Lawrence of Arabia, meg a Indiana Jones, de hát bármit mondhatnék, ami kosztümös film, és ekkoriban játszódott, szóval elképesztően magas volt a léc, az biztos. De Csaba, mesélj pár szót a te munkádról, ami hát a producer dolga minden, de az elsősorban a finanszírozás. Hogy sikerült összeszedni a pénzt erre a filmre?
Igen, ez nagyon, egyébként azt kell mondjam, hogy azért egy kicsit könnyebb helyzetem volt. Nem is a pénz mennyiségét illetően, mert limitáltak voltak ezek a elérhető összegek a pályázatok során, de az, hogy mennyire mellénk álltak. Tehát ha sorrendben megyek, a film előkészítését a Petőfi Kultúrás egy ügynökség finanszírozta, és ezzel tudtunk egyáltalán eljutni oda, hogy egy terepszámla során, 21 végén megnéztük, vagy 22 elején, mert a Covid elvitte ezt a terepszemlét, újra nekiindultunk 22 márciusában, és végignéztük az összes helyszínt, hogy mi az, ami megvan egyáltalán. Ezek után a forgatókönyvet is ehhez kellett illeszteni. Nyilván olyan jeleneteket nem tettünk bele, amit se elcsalni, sem tudtuk Magyarországon, vagy egyáltalán nem létezik már az a hely, és értelmetlen lenne oda menni. Szóval a lényeg az, hogy ebben gyakorlatilag elkészültünk az év végére, forgatókönyv állt, és elindult a pályázat az NFI felé, és paralel a PKU-nek ugyanúgy pályáztam, hogy filmgyártási összpénzre is, tehát gyártási költségre is kapjunk, de csak előkészítésre. Tehát a PKU, Demeter Szilárd, alias Kállt Csaba, a Nemzeti Filmintézet, illetve a kormánybiztos úr segítségével összeállt az egésznek a költsége, gyártási költsége. És ebben ehhez próbáltuk akkor még egyszer update-elni a jeleneteket, a forgatókönyvet, és utána gyakorlatilag 23. augusztusában tudott elindulni a pályázatok lezárása, illetve megnyerése után tudott elindulni maga a forgatás Erdélyben. Szerettük volna még kimaxolni, úgymond az utómunkának a grafikai részét, tehát hogy még több vizuális területet tudjunk, tehát a VFX szempontjai, vagy része fontos volt ebbe a filmbe. Pont az ilyen elcsalt jelenetek miatt elárulom azt, hogy itt több törökországi helyszín, az Pilisboros Jenőre lett elcsalva, tehát a török tábor, meg egyéb ilyen utazós helyszínek.
Hát az Egrivár is ott volt valahol, úgyhogy végül is tulajdonképpen adott a dolog.
Igen, abszolút. Úgyhogy a lényeg az, hogy a Nomád Nemzedéktől is forrást kértünk, segítséget, és a Dr. Balogh Júlia abszolút mellé állt azon nyomban, hogy menjen tovább az utómunka, és hogy be tudjuk ezt a filmet mutatni. Ugye közben a kulturális évad is elindult, ugye a Magyar-Török Kultúrás évad.
Igen, igen, igen.
23. december 18-án, tehát hogy nekünk, és mi ezt nem tudtuk akkor, tehát mi nem erre dedikáltunk, de ahogy már kiderült közben, hogy elindul ez az évad, ezért nyilván nagyon örültünk, hogy bele tudták illeszteni
ezt is befogtátok a vitorlátokba.
Az évad. Igen, 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 hát igen, 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 abszolút. Úgyhogy ez
nagyon
jól jött
klassz.
Ki most.
Csaba, elszállt az időnk, egyetlen adekvát kérdés van még, folytatjátok-e? Hiszen Bartóknak ez csak egy útja, és valószínűleg elég izgalmas az ő élete, meg hát a történet, meg minden egyéb ahhoz, hogy legyen ennek folytatása, fölmerült-e ez a dolog.
Hát nézd, igazából még ezen nem gondolkoztunk. Egyébként nekem most egy forgatókönyv pályázati ötletünk van, egy másik ilyen romantikus magyar személyét, többet nem árulok el a
Hűha,
munkának
hűha.
a történetét szeretnénk. Én ott tévéfilmbe gondolkozok egyébként, tehát hogy ezt a történetet szeretnénk elindítani a forgatókönyvfejlesztés során, de egyébként Kálmánnal most van egy konkrétumunk, egy kisebb dolog, egy 56-os történet egy Jászberényi szállal, mert még él 90 pluszos a két főszereplőnk, úgyhogy most a filmintézet, hál' Istennek mellé állt ennek a projektnek, és támogatott minket, és november elején már forgatunk, úgyhogy most ez az, ami minket leköt, és erre fokuszálunk, de nyilván 4-én a díszbemutatón nagyon örülünk, ha minél több meghívott vendég ott lesz, és úgymond tudjuk magunkat képviselni a jövőt illetően.
Csaba, hát akkor drukkolunk, és kérlek majd, hogyha elkészül ez a filmetek is, akkor gyere el és mesélj nekünk ismét. Farkas Csaba volt a vendégem, a Bartók nyomában című film producere, amely hamarosan látható majd az MTV csatornáin és a mozikban is, meg biztos, hogy föl fog bukkanni kisebb-nagyobb vetítések során, filmklubokban, stb. Csaba, köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon jó munkát kívánok.
Köszönjük a lehetőséget. Viszont hallásra.
Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.